Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amit a mai vasárnapra kijelöltek. Megírva találjuk János evangéliumában a 16. fejezet 16. versétől a következőképpen. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem, mondta Jézus. Ekkor a tanítványok közül néhányan így szóltak egymáshoz. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. És az atyához megyek. Aztán megjegyezték, mi az, amit mond? Egy kis idő. Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, ezért így szólt. Arról tanakodtok egymás között, hogy azt mondtam, egy kis idő, és nem látok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem? Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok. A világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. Amikor azonban megszülte a gyermekét, már nem emlékszik a szorongásra, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki. És azon a napon már nem kérdeztek semmit tőlem. Ámen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, rendhagyó lapot adok most kézbe, kicsit nagyobb, de még így sem elég nagy, mert szerettem volna, hogyha azok a kis képek rajta, az a 9 kis képecske, az látható és értelmezhető lett volna, de hát ha nagyítót veszünk a kézbe, akkor talán otthon majd jobban megnézhetjük. De azoknak, akik már most is szeretnék jól látni, vagy jobban látni ezeket a képeket, a kiáratnál magunkhoz lehet venni egy ilyen kis leporellót, igen, van, aki már meg is tette, azon kicsit jobb minőségben látható ez a kép. Hát a technikát még fejlesztenem kell, de hát a vasárnap hajnalban azért nem minden megy olyan gyorsan. No, kedves testvérek, nézzük most ezt a kis leporellót, ezt a képet, képsort, mert hiszen ma jubiláte vasárnapján, a húsvét utáni vasárnapok sorában a közepe táján vagyunk, és úgy tűnik, hogy egy ilyen fölfele ívelő úton haladunk a tanítványokkal együtt. A Jézus feltámadásától a pünkösdig tartó 50 napos útnak ez az íve, azzal kezdődik, hogy a feltámadásnak a csodája egyszerre megállítja az emmausiakat a szomorkodásukban, megdöbbenti a tanítványokat, az asszonyokat, ugye egy cezúra jön, nem is csoda, hiszen valami olyan történik, ami még soha nem történt a világban. Jézus feltámadt. Ennek következtében az első vasárnap, az egyébként ugye a fehér vasárnap, sok helyen a konfirmáció alkalma, ezért a konfirmációi képet látjuk ott a kis leporellón, és az ige is ugye úgy szólt, hogy mint ma született csecsemők, az ige hamisítatlan tején növekedjetek, kezdjetek új életet, induljon el valami növekedés. És tényleg elindulnak, talán még tétóval, léptekkel, mozdulatokkal a tanítványok, az apostolok, az emberek, de aztán egyre nagyobb a reménységük, az örömük. És a második vasárnap arról szól, hogy jó pásztor újra velünk van. A kis leporellón, ami a kiáratnál magunkhoz lehet venni, a lőrinci oltárképet látjuk, ahol a jó pásztor Jézust látjuk, aki már a feltámadott Jézus. Aki mögött ott vannak a sötét felhők, a halál, a keresztre feszítés borzalma. És ott van a nyájával együtt. Olyan jó érzés ez, és örülnek is a tanítványok, és egyre nagyobb az örömük, hogy visszakaptuk Jézust. És indul valami nagy-nagy öröm. És eljutunk a harmadik vasárnaphoz, és a mai igénkhez, amelyikben úgy tűnik, hogy valami ezt a kirobbanó, újongó örömöt, minthogyha akadályozná. Hát Jézusnak a szavai. Igaz, hogy ezek a szavak, amiket itt most felolvastunk, és ez az egész textus, ez a feltámadás előtt, ez nagycsütörtökön hangzik el az asztali beszélgetésekben az úrvacsora mellett, és a tanítványoknak ezt a várakozását, ott Jézusnak ez a titokzatos megnyilvánulása szorongásba és bizonytalanságba fordítja. És mégis, igen, úgy tűnik, hogy minden csoda a húsvét után is 3 napig tart. Mert Jézus egyre inkább arról kezd beszélni, hogy majd jön a Szentlélek, jön a pártfogó, jön valaki más. Én elmegyek. Tanítványok ezt abban is érezhetik, hogy Jézus még sincs velük állandóan. A 40 nap alatt többször megjelenik, sokszor sokaknak megjelenik, de nincs velük folyamatosan, úgy, mint előtte. És ez bizonyosan elkezdi a tanítványokban azt a gondolatot fölvetni, hogy hát akkor most hogy is lesz? Akkor most végül is örülhetünk igazán? Vagy hát az a bizonytalanság érzése. Igen, a 3. vasárnapon, talán nem is véletlen, hogy ez a 3. vasárnap, hogy minden csoda 3 napig tart, utána valahogy minden megfakul, és megyünk lefele. Még ugyan a következő vasárnap az éneklésre szólít fel bennünket, bár sokszor az ember éppen akkor énekeltem búban, örömben, ugye van egy ilyen temetés énekünk, amikor félelem van a szívében, vagy amikor valamilyen vágya van, és még nem igazán tudja, hogy mi fog következni. És jön a következő, rogálte, imádkozzatok. Jézus ezt helyezi az tanítványok szívére, mielőtt mennybe megy, és mondja, szüntelen imádkozzatok, legyetek készen, mert most olyan nehéz idők jönnek, amiket talán nem fogtok tudni könnyen átélni. És Jézus mennybe megy. És ezután ott van 10 nap, ebbe esik bele az exaudi vasárnapja. Exaudi az azt jelenti, hogy a mélyből kiálltok. A mélységben, a legnagyobb mélységben vagyok. És ebből a mélyből, ebből a teljesen érthetetlen helyzetből nincs kiút. Jézus elment, és mindenek vége. Most aztán úgy tűnik, hogy végleg elment. És ezután jön el a Paraklétosz, a vigasztaló, pártfogó Szentlélek, és pünkösd öröme, olyan elvehetetlen öröm, amiről Péter apostol abban az igében, amit olvastunk, abban beszél, hogy még az üldözés sem, még a szenvedés sem tudja elvenni. Krisztus népe évszázadokon keresztül nagy nyomásnak volt kitéve, halálos veszélyben éltek, de az örömük kimondhatatlan, dicsőült öröm volt, ahogy az apostolok másút erről beszélnek. És kedves testvéreim, ezen az úton haladt át a tanítványok kis csapata, hogy már próbáltam ezt a párhuzamot, ugye a mi liturgikus rendünk húsvét és pünkösd között, és az ő életútjuk között. De látjuk, hogy abban a pillanatban látjuk most őket, hogy még nem világos számukra, hogy hova fognak megérkezni. Elindultak egy bizonyos úton, húsvét után, de még nem tudják, hova fognak megérkezni. Az utolsó vacsora meghitt asztal közösségében, ahol elhangoznak ezek a szavak, Jézus szokatlan dolgokat tesz. Például egyáltalán, ahogy az úrvacsorát adja, ez az én testem, ez az én vérem. Szokatlan dolog az is, hogy megmossa a tanítványai lábát, beszéltünk erről is a nagy héten. És egyáltalán nem érthető, nem értelmezhető az, amit mond Jézus, legalábbis ebben a pillanatban a tanítványok számára. És ebben a helyzetben ott vannak a kérdések a szívükben. És bizony bátorság kell ahhoz, hogy kérdezzenek. Ágoskodnak bennük a kérdések, de nincs bátorságuk kimondani. Miért nincs? Hát éppen az előzmények miatt. A lábmosásnál Jézus az értetlenkedő Pétert helyre utasítja. Aztán Tamás kérdezi, hogy Uram, hát hova megy, nem tudjuk az utat? Hát én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus. És ezek olyan nagyon kemény, rendre utasító válaszoknak tűnnek. Hát Tamás, hát nem értem. Nem sokan utána ott van Fülöp, aki azt mondja, hogy hát ha látnánk az atyát, mutasd meg nekünk az atyát, akkor nem lenne több kérdésünk. Fülöp, hát aki engem látott, látta az atyát. Érzékeljük ezt a légkört? Szinte olyan kioktatónak tűnik ez, hogy Jézus a három év után azt mondja, hogy hát még mindig nem értitek. És hát nem tudjátok, annyi csodát tettem már, hát nem láttátok meg bennem az atyát? Kedves testvérek, ezek után én nekem sem lenne bátorságom kérdezni. Emlékszem, Prőle professzorunkra, a legszigorúbb professzor volt, már a megjelenése is nagy bozontos szemöldökeivel, villogó szemüvegével, és nem tudom, Anette, ismerted őt, igen, tudtad, hogy tényleg a diák a vizsgán mindjárt nagyon kicsinek érezte magát. De hát már az előadáson is volt olyan, hogy én egyszer kérdeztem valamit, rám nézett, és azt mondta, hogy most gondold meg, értelmes volt ez a kérdés? Hát olyan kicsi lettem, mint egy törpe, mert hát már a kérdésem is rossz volt ezek szerint. Nos, valahogy úgy érzem, hogy a tanítványok azután a sok minden után, ami történt, és amiket Jézus mondott az úrvacsora asztalma mellett, talán ők is már igazából nem is mernek kérdezni. És Jézus elébe megy, és kihozza belőlük ezt a kérdést. És Jézus ezután olyan szeretettel és gyöngéden beszél a tanítványaihoz, itt már a 16. fejezetnél, ugye, és aztán elmondja azt a csodálatos főpapi imát, amit János lejegyzett. Nos, kedves testvéreim, Jézus is a kis időről beszél, nincs aki rákérdezzen, ezért Jézus hozza elő, hogyan érti Jézus ezt a kis időt. A válaszban különös kettőséget érzünk. Hiszen egyrészt arról beszél, hogy ő eltűnik, de majd visszajön. És ebben benne van az, hogy ő három napra el fog tűnni, és ezt valóban át is érik a tanítványok. Már másnap látják őt megfeszítve, aztán a sírba zárva, és aztán a húsvéti történet visszahozza az örömüket. Tehát tulajdonképpen Jézusnak a szavai ebben az egyik aspektusban így igazolódnak, és magyarázatot nyernek rövid távon. De ugyanakkor Jézus arról is beszél, hogy az atyához megy. Nem egyszerűen csak meghal, alászáll a poklókra és föltámad, hanem az atyához megy. Ez a másik aspektus. És a kettő együtt érvényes. És nem itt van először ilyen a Bibliában. Mondhatnám az egész Biblia, Isten örök cselekvésének a története, ezért egy, hadd mondjak egy ilyen furcsa szót, egy örök jelen idejűségben kell értelmeznünk a Szentírást. Tehát ami réges-régen történt, az ma is úgy igaz, úgy valósul meg. A kis Timóteumben már beszéltünk erről, hogy például az ős történet, a teremtés, a bűneset, Kain és Ábel, az özönvíz és a bábeli torony története nem egy régi történet, az is. De ugyanakkor ez ma is lejátszódik az életünkben, ez a mi történetünk. Úgy van megírva, hogy ma is igaz, hogy ma is egyidejűleg átélhetjük ezeket. Mindenkinek az életében megvannak ezek az időszakok. Az ártatlan, megteremtett megszületésünkkor adott állapotunk, amiben tökéletesek vagyunk. Aztán jön a bűn evolúciója, ahogy ugye mondtuk. Mindjárt életében lezajlik ez. És Jézus is így beszél például Máté 24-ben az utolsó időkről. Arról beszél, hogy hát Jeruzsálemben kőkövön nem marad, jön az ellenség, sáncot húz majd köré, és el fogja pusztítani, és menekülni kell végidő Jeruzsálem számára. Beteljesedett? Be. Krisztus után 70-ben beteljesedett. Történeti tény. Ugyanakkor Máté 24-ben egyszer csak szinte észrevétlenül átvált Jézus arra, hogy majd jön az egészen utolsó idők, amikor még a leghívőbbeknek is nehéz lesz megállni, és a szeretet is meghidegül. Kezdjük úgy érezni, mintha most ez történne meg, ez lenne bekövetkezőben. Nos, kedves testvéreim, a tanítványok Jézus feltámadása után úgy érzik, hogy letelt a kis idő, ezért sürgetve kérdezik, hát mikor kezdjük el felállítani a királyságot. Egyébként ott mennybe menetellekor Jézusnak, előtte ott tanítványok ugyanezt mondják. Uram, mikor állítod már fel a királyságot? Hát itt vagyunk, hát tedd már! És akkor Jézus helyre teszi őket, és azt mondja, nem a ti dolgotok, az időket megállapítani. Ez az Isten hatalmában van. Az evangélius életben nagyon jó, igen, magyarázatnak a vázlatpontjait hadd idézem csak ide, otthon el lehet olvasni. Az első, hogy az idő az egy objektív dolog. Tényleg pontosan lehet mérni. A görögben van is erre külön szó, a kronosz. A kronométer az nagyon pontosan kiméri az időt, az atta szekundumot is, most már tudjuk, hogy ilyen is van. És a Einstein relativitás elmélete óta tudjuk, hogy az idő is relatív, és olyan, mint a harmonika nyúlik, meg összeszorulhat. Különös dolog ez. De a megoldás, és ezt mondja az evangélius életben, az előkészítőben a lelkésznő, hogy az idő az Isten kezében van. Nagyon fontos dolog ezt tudni. És Jézus így erről beszél, nem a ti dolgotok, hogy ezt az időt itt bozzolgassátok, meg ti másra figyeljetek. És ezt a frusztráltságot Jézus a következőképpen oldja fel. Jézus az időkérdés feszültségét egy gyönyörű példával oldja fel, ami mindenki számára érthető. A szülés-születés példájával. Ennek üzenete ez, Isten nem helyettesítéssel, hanem átalakítással teremt örömöt az életünkben. Mindjárt megértjük ezt. Az asszony gyermekszülésének képével teszi ezt világossá. Ugyanaz a baba, aki fájdalmat okozott az asszonynak, az édesanyának, ő okozza az örömöt is. Nincs csere, nem valami más jön helyette. Nem arról van szó, hogy bemegy egy nagyhasú, várandós anyuka, és kijön egy műanyag babával, vagy valami más megoldás, hanem ugyanaz a gyermek, aki benne volt a testében. Születéskor Isten nem helyettesíti mással, hogy felváltsa az édesanyának a fájdalmát, hanem azt használja föl. Az örömre, mégpedig a partalan, újongó örömre, amit az édesanya él át igazán, hogy amikor anyává válik valaki, akkor érti meg, hogy mit jelent az. Én ezt nem a magam átéléséből mondom, olyan értelemben, hogy én nem szülhettem, ugye, de ugyanakkor látjuk, hogy van olyan, hogy egy főleg külföldön sokfelé előfordul az, hogy béranyaságot vállal mondjuk egy egyetemista lány, és a pénzért vállalja, hogy az ő testében kihordja a magzatot, és amikor eljön a születés, nem akar lemondani róla, mert ezt én hordoztam, mert ez enyém. Valami olyan változás történik benne, ami leírhatatlan, ami megmagyarázhatatlan. Kedves testvéreim, a helyettesítéssel megoldott probléma az éretlenség útja. Erre most megint egy példát hozok. Egy Wörsby nevezetű igen magyarázó írja, minden szülő ismeri, hogy milyen az, amikor boldogtalan a gyermeke, mert egy játék összetört, vagy egy játszótárs hazament. A szülő két dolgot tehet. Helyettesíti valami mással a játékot, vagy a hazament játszótársat, vagy egy új élménnyé alakítja a kialakult helyzetet a szomorú gyermek számára. Ha egy anya mindig új ajándékot vesz elő, az eltört helyébe, akkor a gyerek úgy fog felnőni, hogy elvárja, hogy minden probléma helyettesítéssel oldódjon meg. Ha egy anya mindig újabb játszótársat hív meg telefonon, a gyerek úgy nő fel, hogy elvárja, hogy bármikor a válságos helyzetbe kerülve valaki jöjjön és mentse meg. Mindkét eset eredménye egy elkényeztetett gyermek, aki nem képes megbirkózni a valósággal. Ezzel szemben pedig Jézus tehát az átalakítás, az átalakulásnak a mozzanatát akarja a tanítványok elé élni. Jézus nem azt mondja, hogy az anya szomorúsága fájdalma örömre lett cserélve, hanem azt, hogy szomorúsága örömre fordult. Ugyanaz a baba, aki a fájdalmat okozta, okozza az örömet. És ez így van a keresztény életben is. Isten fogja a látszatra a lehetetlen helyzeteket hozzáadva kegyelmének a csodáját, és átformálja megpróbáltatást győzelemmé és a szomorúságot örömmé. És így örülök annak, hogy ez a 318-as ének került ki Udó testvérünknek a javaslatára. Luthernek a történetét írja le. Ez volt az első éneke Luthernek, amit ő írt. Az első vers, az első éneke, Jerőrvendjünk keresztjének. És leírja, hogy ez az öröm egy ilyen átfordulásból, mondjuk így, újjászületésből, újonnan születésből fakad. Nem valami cseréből, valami hát ilyen tranzakcióból lett, hanem a teljes átformálódásából. Így jelzi előre tehát Jézus ott a tanítványoknak, hogy a kereszt, a legyőzöttség és szégyen szimbóluma átformálódik, és a győzelem és a dicsőség jelképe lesz. És azóta mondhatjuk, hogy a kereszt, a győzelmes kereszt az, ami a mi életünket is, mindenkor emberek életét is megváltoztatja, átfordítja. Testvér, mi ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a tanítványok. Kis idő, ez a kis idő, ami emberültünk. Az, ami majd rá lesz írva a fejfánkra, ez az a kis idő. És ebben kell megtörténnie az átalakulásnak. Ahogyan a bebábozódott hernyóból, ugyanabból, egy különös átváltozás útján csodálatos pillangó lesz. Ne kövessük azokat, akik a keresztény hitet lecserélik valami új ideológiára, hanem hagyd, hogy Krisztus formálja az életedet. Hitelődjeink mind választ kaptak. Eljön az idő, amikor beigazolódik majd Jézusnak a szava, szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki, és azon a napon már nincs több kérdés. Nem kérdeztek tőlem semmit, mert már mindent szélről szélre, szemtől szembe fogtok látni, és átélitek a menny végtelen újongó örömét. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban tele vagyunk kérdésekkel, miértekkel, és ezekre a kérdésekre úgy érezzük sokszor, hogy nem válasz az, amit te adtál. Ott a Golgotán mégis valami olyan történt, ami emberek millióinak életét formálta át, és formálja át ma is. Úrunk, ezt köszönjük meg neked, és azt kérjük, hogy oldozz föl bennünket a szorongások alól, hogy ne a rosszat lássuk, hanem lássuk azt a csodálatos jövőt, amivel te már most megajándékozol bennünket. És add, hogy újongó örömmel tudjunk téged dicsőíteni. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.